A Magyar Nemzeti Bank a leghatározottabban fellép az inflációs kockázatok ellen, ezért szigorítás várható a monetáris politikában. Az első lépés az inflációs jelentéssel egy időben, júniusban jöhet, jelentette ki a Portfólió Hitelezés 2021 konferenciáján Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.
Mi azt gondoljuk, hogy az inflációs kockázatok sokkal nagyobbak és tartósabbak lehetnek. Úgyhogy ennek megfelelően, ugye pont ma reggel jött ki a május inflációs adat, ami ugye 5,1% volt a teljes inflációs ráta tekintetében, és 3,4% a maginfláció esetében. Azt gondoljuk, hogy ez az adat is azt jelenti, hogy ezek a tartós infláció emelkedésre utaló hatások megjelentek már a magyar gazdaságban is. Tehát arra számítunk összességében, hogy az infláció mérséklődése a vártnál elhúzódó folyamat lehet, ami ugye azt jelenti az idei év tekintetében, tehát 2021 tekintetében, hogy az éves átlagos infláció akár 4% fölött is maradhat. Ugye 3,8-3,9 volt a legutóbbi lépés. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy az MNB proaktív módon fog fölépni az inflációs kockázatok ellen, és ezt hozzátenném azt is, hogy határozott lépésekkel, tehát a leghatározottabb módon fogunk fölépni az inflációs kockázatok ellen, biztosítva az árstabilitást. Ugye a gyakorlatban az azt jelenti, hogy egy szigorítási ciklusra készülünk, aminek ugye az első lépése a következő inflációs jelentés megjelenésével június hónap lesz. Ugye láttam nagyon sok elemzést, hogy azzal kapcsolatban, hogy mi lehet az első lépés, ugye ezzel kapcsolatban azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy effektív lépéssel fog kezdődni ez a folyamat, és a célunk pedig az, hogy ezen folyamat során a lehető leggyorsabban kiiktassuk a tartós inflációs kockázatokat, és ezzel újból elérjük az árstabilitást. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy proaktív módon határozottan fogunk reagálni, és a lehető leggyorsabban szeretnénk kiiktatni a tartós inflációs kockázatokat, és ezzel újból elérve a magyar gazdaságban az árstabilitást. Ez a bankrendszer működése szempontjából azt jelenti, hogy egy emelkedő hozam környezetben fog működni a magyar bankrendszer a következő időszakban. Az elmúlt 10 évben nagyjából folyamatosan az volt a narratív, hogy az ultra alacsony kamatkörnyezet az, ami egy komoly kihívás a bankoknál, ilyen szempontból itt lesz egy váltás. És akkor hogyan kerülhetjük el a bankok esetében ezt a post-covid szindrómát? Én azt gondolom, hogy ennek a következő negyed években 3 fő pillére lesz. Az első az a moratórium megoldása, a második a nem teljesítő hitelállománynak, amely értelemszerűen az a következő negyed években majd emelkedhet a tisztítása és a piaci alapú hitelezésre való visszatérés.
Virág Barnabást, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét hallották. Le kellene zárni az általános hitelmoratóriumot, a moratóriumos ügyfelek többsége ugyanis nem azért nem fizet, mert nem tud, hanem azért, mert nem akar, jelentette ki a Portfólió Hitelezés 2021 konferenciáján a Magyar Bankszövetség elnöke. Jelasi Dobán azt mondta, hogy a jó ügyfeleknek nincsen szükségük a moratóriumra.
A moratórium szó ma már csak Magyarországon létezik, máshol ezt már a történelem része. Sőt, a jelenlegi információnk alapján most van, az elkövetkező, gondolom, pár napban kell majd dönteni arról, hogy hogyan tovább. 2020. december végén 6100 milliárd forintnyi hitelállomány volt moratóriumban, ebből körülbelül 2700 vállalati, 3400 lakossági. Hogy mit jelent ez a 6100 milliárd? A bankszektornak a szavatolő tőkéje körülbelül 5300 milliárd forint. Moratóriummal kapcsolatosan megnézzük, és hogyha valaki ismeri az ügyfeleit, azok a bankok. Mi látjuk a jövedelmeket, mi látjuk a bevételeket, tehát mi tudjuk pontosan azt, hogy mi történik az ügyfeleknél. És sajnos azt látjuk, hogy az ügyfelek többsége nem azért nem fizet, mert nem tud, hanem egyszerűen azért, mert nem akar. A századék is készített egy elemzést, ahol megkérdezte a KKV ügyfeleket, akinek a 93%-a azt állította, hogy biztosan tudná folytatni a törlesztés, viszont hogyha természetesen ezeket a cégeket az ember megkérdezi, hogy kére ingyen ebédet, többsége azt mondja, hát hogyha lehet, miért ne. Ugyanúgy, és egyébként a bankoknak is hasonló számaik vannak, ahogy ezt az MNB egyik tanulmányában is megtaláltuk, hogy a vállalati hitelek 12%-a, lakossági hitelek körülbelül 10%-a számít kockázatosnak, tehát ez nem azt jelenti, hogy az ügyfelek nem fogják visszafizetni, hanem hogy problémás. Tehát, hogyha erről a 10-12%-ról beszélünk, akkor ez körülbelül ugye a 6100 milliárdnak a 10-12%-a. Tehát arról van szó, hogy most ezt hogyan kezel majd a bankszektor, illetve hogy milyen mértékű és milyen terjedelemmel fog majd kinézni az új moratórium. Ki szeretném emelni, hogy a bankszektor nem tud támogatni egy olyan moratóriumot, amikor is a magyar bankok kárára több 10 000-100 000 olyan ügyfél nyer, akik erre jövedelmük és vagyonuk alapján nincsen ráutalva. Szerintünk a moratórium a jó ügyfeleknek egyszerűen felesleges, mert extra profitot biztosít a bankszektor kárára, viszont a nehéz helyzetben lévő ügyfeleknek meg nem elegendő segítség, mert nem oldja meg problémájukat. A bankszektor, a bankok, könyvvizsgálók, befektetők, de szerintem valahol a betétesek is elvárják, hogy a rekord hosszúsága és rekord támogatás nyújtása után az általános moratóriumot le kellene zárni. Mindenképpen támogatjuk, hogy célzott formában, főleg ennek a 10-12%-nak segítséget nyújtsunk azoknak, akik a járványhelyzet miatt elvesztették állásukat, illetve csökkent jövedelmük.
Jerasics Radovánt, a Magyar Bankszövetség elnökét hallották. Időközben a Magyar Közlönyben megjelent a hitelmoratórium meghosszabbításáról szóló kormányrendelet. Eszerint a fizetési és felmondási moratórium 2021. szeptember 30-áig tart. A moratóriumban érintett és ennek ideje alatt lezajló szerződések szeptember 30-áig tehát meghosszabbodnak. Rekordra futott a lakáshitelek kihelyezése áprilisban. A bankok versenyeznek az ügyfelekért, a Magyar Nemzeti Bank azonban júniusban kamatot emelhet. Így a Money.hu elemzése szerint többek között ezért is kérdés, hogy meddig maradhat fenn a jelenlegi kegyelmi állapot a lakáspiacon, mondta az Inforádiónak a Money.hu kommunikációs vezetője. Nagy László Nándort kérdeztem.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a 2021 áprilisi adat minden idők rekordja, 107,6 milliárd forint, ez meghaladja még a márciusi korábbi rekordot, akkor 104,9 milliárd forintot tudtak lakáshitelbe kifolyósítani a pénzintézetek. Az okok között mindenképpen meg kell említeni azt, hogy januártól él az új családi otthon felújítási program, amelynek hitellábát általában a pénzintézetek egy jelzáló hitellel szokták megoldani, kisebb részben pedig személyi hitellel, úgyhogy valószínűleg ez az, ami megdobja a forgalmat, illetve az elmúlt évben jelentékenyen elmaradtak a lakásvásárlások is, szeptembertől kezdett újra felépülni a lakásvásárlás és a lakáshitelpiac is, úgyhogy ennek az eredményeit látjuk most a piacon.
Ugye Money.hu elemzése azt is megállapítja, hogy tavaly júniushoz képest több mint 80 bázisponttal olcsóbban, átlagosan 4,2%-os hitelköltség mellett lehetett áprilisban lakáshitelhez jutni a piacon. Mi az oka annak, hogy azért a költségek is csökkennek, és relatíve ugye a kamatok is még kedvezően alakulnak.
Egyrészt az élénkülő keresletet a pénzintézetek is meg akarják fogni, úgyhogy szép számmal találunk lakáshitel akciókat is a piacon. A másik, amit azért hozzá kell tenni, hogy a már említett lakásfelújítási kölcsönnek a kamata maximált 3%-ban, tehát valószínűleg ez is beletartozik, hogy miért mennek lefele a kamatszintek. És azt gondolom, hogy egyébként pedig látszik az, hogy a pénzintézeteknek egyre inkább érdekük az, hogy ebbe a versenybe minél hamarabb beleszálljanak, hiszen az élénkülő kereslet mellett egyre jobb ügyfeleket találnak maguknak, ezért aztán a kamatverseny az eléggé látványos.
Kell-e attól tartani, hogy emelkedni fognak majd a kamatok, hiszen ugye a Magyar Nemzeti Bank már kilátásba helyezte azt, hogy júniusban várhatóan emeli az alapkamatot.
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen, hisz látható, hogy a pénzintézetek forrásköltsége ez megdrágult. Az 5 éves bankközi kamatszwap összege vagy kamata egy évvel ezelőtt 0,93 bázispont volt, most ehhez képest ugyanez 2,3%-on érhető el, vagyis ennyivel megdrágult a forrása a pénzintézeteknek, de hasonló mértékű növekedés látszik egyébként a 10 éves futamidőkben, és ott 1,39-ről 2,7%-ra emelkedett a hosszú távú forrásoknak a kamata. Ennek ellenére tartanak jelen pillanatban még lefele a kamatok, illetve stagnálnak nagy általánosságban, tehát kisebb mozgásoktól eltekintve. Viszont hosszú távon jó eséllyel nem tartható ez, hiszen a forrásköltségek emelkedését jelenleg a kockázati és a profit marzsukból adják oda a pénzintézetek, úgyhogy borítékolhatóan ez növekedni fog.
Tehát, hogyha valakinek van már meglévő lakáshitele, de mondjuk a bank fölkínál helyette egy másikat, akkor érdemes lehet elgondolkodni egy hitelcserén is?
Azoknak az ügyfeleknek, akik új hitelben gondolkodnak, szerintem most ez azt jelenti, hogy érdemes fölgyorsítani egy kicsit a hitelfelvételi folyamatot, ha esetleg már megállapodtak a kinézett lakásról, illetve valóban azoknak az ügyfeleknek, akiknek korábbról van még magasabb kamatozású hitelük, azoknak pedig a hitelcserébe érdemes gondolkodniuk. Természetesen itt most csak azokról az ügyfelekről beszélhetünk, akik nincsenek benne a moratóriumban, hiszen egy új szerződéssel a moratóriumból kikerülhetnének. Tehát azok az ügyfelek, akiknek ez egy érdemi segítséget jelenti, jó eséllyel most nem tudnak még lépni, de akinek erre lehetősége van, az most jelentékenyen tud spórolni. Nagyon fontos lenne például, hogy a változó kamatozású hitelesek, akik azért még mindig jelentékeny tételt képviselnek a lakáshiteleken belül, ők lépjenek, hiszen az ő esetükben már a mostani kamatszintek is magasabbak, a rövid kamatok, tehát a változó kamatozású kamatok is magasabbak, mint a hosszan fix hiteleké. Egy évvel ezelőtt még az átlagos hitelkamatokban 1,5%-os előnyben voltak a változó kamatozású hitelesek. Most ehhez képest a fix hitelek kamatelőnye akár már 30 bázispont is lehet. Tehát a változó kamatozású hiteleket, lakáshiteleket most valószínűleg érdemes átcserélni, hiszen a kamatok, a jegybanki kamatok emelkedése valószínűleg először a rövid távú kamatokat fogják megemelni.
Nagy László Nándort, a Mani.hu kommunikációs vezetőjét hallották. A MOL megvásárolja az OMV 120 töltőállomásából álló kiskereskedelmi hálózatát Szlovéniában. A MOL csoport további 92,25%-os részesedést szerez az OMV szlovén lányvállalatában, amely összesen 120 töltőállomást üzemeltet, valamint nagy kereskedelmi tevékenységet is folytat az országban. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, a megállapodás aláírását követően azt mondta, a vállalat ezzel a szerződéssel újabb jelentős lépést tesz a társaság 2030-ig szóló stratégiájának megvalósításában.
A MOL 2030-ra szóló stratégiájának egy újabb jelentős lépéséhez értünk el. Az utóbbi hetekben ez a harmadik olyan tranzakció, amivel tovább növeltük a lakossági hálózati jelenlétünket. Most Szlovéniában a MOL csoport megvásárolta az OMV teljes szlovéniai üzletét, mind a nagykereskedelmet, mind a kiskereskedelmet, és amikor ezt a tranzakciót le fogjuk zárni, akkor a MOL csoport az összesen több mint 2000 töltőállomás kiszolgálóhely fog tartozni.
Hernádi Zsolt azt mondta, a megállapodás földrajzi és ellátásbiztonsági szempontból is jól illeszkedik a MOL rövid, közép és hosszú távú terveibe.
Jelentős lépés, mert úgy gondoljuk, hogy ebben a régióban a mi jelenlétünk továbbra is meghatározó lesz. Ez Szlovénia második legnagyobb kiskereskedelmi hálózatát fogja jelenteni. Földrajzilag, ellátásbiztonságilag teljesen beleilleszkedik rövid, közép és hosszú távú terveinkbe.
A MOL csoport az INA-val együtt a felvásárolt vállalat nagykereskedelmi üzletágát is tartalmazó eszközök 100%-os tulajdonosa lesz. A tranzakciót még a versenyhatóságnak is engedélyeznie kell. A MOL csoport jelenleg 53 töltőállomással van jelen Szlovéniában, 48 töltőállomás MOL Szlovénia, 5 pedig INA márka név alatt üzemel, ezzel a harmadik legnagyobb piaci szereplő az országban. Az újabb akvizícióval ugyanakkor 173-ra nő a vállalatcsoport kiskereskedelmi hálózata. Az OMV Szlovénia felvásárlása a harmadik bejelentett megállapodás azóta, amióta 2021. februárjában a MOL csoport frissítette hosszú távú stratégiáját. Jelenleg a MOL csoportnak 1941 töltőállomása van 9 országban különböző márkanevekkel, 466 Magyarországon, 434 Horvátországban, 304 Csehországban, 254 Szlovákiában, 243 Romániában, 106 Bosznia-Hercegovinában, 70 Szerbiában, 53 Szlovéniában és 11 Montenegróban. A MOL ennek köszönhetően így Horvátországban, Szlovákiában, Bosznia-Hercegovinában, Csehországban a második, Szlovéniában, Romániában és Montenegróban pedig a harmadik legnagyobb piaci szereplő. Az év első 5 hónapjában robbantak a nyersanyagárak a világpiacon. Volt olyan termék, amelyik 80-100%-kal drágult. A portfólió adatai szerint több más mellett a fa, a kukorica, a szója, bab, a cukor és a rézára is jelentősen emelkedett. A gazdasági hírportál vezető makrogazdasági elemzője azt mondta, az év második felétől itthon is jelentkezhet a drágulás a fogyasztói árakban, és részben emiatt is a korábbinál magasabb lehet az infláció. Madár Istvánnal beszélgettem.
Az egész világon a legnagyobb gazdasági kockázatot jelen pillanatban az infláció jelenti, legalábbis a legtöbb közgazdász így gondolja. Valójában az elmúlt időszakban, az elmúlt másfél-két évtizedben teljesen ilyen inflációtól mentes környezetben fejlődött a világ, és Magyarország is ehhez szép lassan csatlakozott. Ehhez képest elég meglepő lehet, hogy miért van most infláció, vagy miért vannak ilyen inflációs aggodalmak. Ennek ugye az egyik nagyon fontos oka a nyersanyagárak emelkedése,
kérdése. Úgy lehet elmagyarázni, hogy a koronavírus válság után a kereslet és a kínálat nem egyforma tempóban áll helyre, ráadásul ez nem csak egy-egy termékre igaz, hanem a termékek vagy piacok között is óriási eltérések vannak, tehát ahogy például növekszik az autóiparban a beszállítók felé az igény, ugye a beszállító nem tudja ezt teljesíteni, és lehetne még sorolni, és ezért azt látjuk, hogy nagyon sok területen nagyon látványos áremelkedési folyamatok indultak el, és bár ezen termékeket jellemzően nem Magyarországon gyártják, de mégiscsak az a helyzet, hogy természetesen az import termékeken keresztül ezek begyűrűznek Magyarországra is, ráadásul még a szállítási költségek is drasztikusan emelkednek, ugye az egész szállítmányozási piacon is egy nagyon látványos drágulást figyelhetünk meg. Hogy ez pontosan mit jelent a magyar gazdaságra nézve, az természetesen előre látni pont nem lehet, de az biztos, hogy most májusban a két nap múlva megjelenő inflációs adat valószínűleg csúcsot fog hozni, tehát egy 5% fölötti markáns inflációs számot jelent majd. Ugyanakkor ez még nem az alapanyag árakra reflektál elsősorban, hanem inkább azért van, mert tavaly ugyanebben az időszakban volt ugye a koronavírus válság kirobbanása és az ezzel kapcsolatos leállások, akkor egy látványos áresést jelentettek, és így alacsony a viszonyítási alapunk, ezért van ez a mostani nagy inflációs mutató. Ugyanakkor az év második felére már mindenki úgy fogalmaz, hogy elsősorban a problémát ezek a nyersanyagár emelkedések, illetve néhány egyéb gazdaságpolitikai intézkedés okozhatja, és ezek összességében egy inflatórikus környezetet alakíthatnak ki a világban, és így Magyarországon is. Érezhetően ez a jegybank félelme is, hiszen hosszú idő után először valószínűleg kamatemelésre fogja magát elszánni a jegybank.
Mekkora ez az inflációs veszély? Ugye azt tudjuk, hogy a jegybank beavatkozni készül, de hogyha nézzük az egyes nyersanyagok piaci árának alakulását éveleje óta, ezt pont a portfólió hozza, akkor igen nagy mértékek figyelhetőek meg, akár 80-100%-os áremelkedés is. Azt tudjuk, hogy a jegybank korrigálni kívánja majd ezt, de mennyiben lehet ezt majd megállítani, mire lehet számítani? Mondjuk ad abszurdum kétszámjegyű inflációra?
Azt gondolom, hogy a kétszámjegyű inflációhoz azért nagyon sok olyan váratlan eseménynek kell bekövetkezni, amit egyelőre azért nem kalkulál senki. Ugyan ezek a több tíz éveleje óta mért több tíz százalékos áremelkedések valóban ijesztőek, és kétségkívül a hatásukat azért teljesen nem is lehet megúszni, de azért az a tapasztalat, hogy egyrészt ugye ez csak a költségeknek egy részét teszi ki egy-egy fogyasztói termékben, és a többi költség nem feltétlenül emelkedik ugyanilyen mértékben mondjuk az energiaára, vagy a megmunkálási költségára, vagy a munkaerő költségára. Persze lesznek olyan termékek, amiknek alacsonyabb mondjuk a hozzáadott értéke egyéb területen, vagy a feldolgozottsági szintje nem magas, ahol valóban a nyersanyagára az elég, mondhatjuk azt, hogy korlátozásmentesen csapódik le a fogyasztói árakba, de azért a legtöbb helyen ennek a tompított hatásával kell számolni. Ugye az inflációs pálya, amit most jelenleg elképzelünk Magyarországra, az az, hogy azért a tavalyi év sokja miatt a májusi 5% fölötti infláció utána lassan elkezd ereszkedni, de nem nagyon gyorsan sajnos, tehát várhatóan 4% fölött marad az inflációs ütem Magyarországon, ami nyilván egyrészt messze túlszárnyalja a jegybank 3%-os szintjét, másrészt pedig hát nagyon régóta nem láttunk tartósan ennyire magas inflációt Magyarországon.
Matár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Áprilisban is padlón volt a turisztikai ágazat, bár 2020-hoz képest a mostani adat valamivel jobb lett, összességében még mindig igen gyenge az ágazat teljesítménye, mondta az Inforádiónak a Portfólió elemzője. Hornyák József kiemelte, egy átlagos áprilisban a 2,3 milliót is eléri a vendégészakák száma itthon, ezzel szemben ez most csak 200 ezer vendégészaka volt.
A KSH adatai alapján azt mondhatjuk, hogy tavaly áprilishoz képest növekedett a vendégészakáknak a száma, de nem szabad elfelejteni igazából, hogy akkor is már a koronavírus járvány hatásait éltük. Hát érdemesebb inkább akkor megnézni, hogy mi történt 2019-hez képest, illetve hol tartunk ahhoz az időszakhoz képest, amikor még nem volt válság. Egy átlagos áprilisi időszakban 2,2-2,3 millió vendégészaka szokott lenni. Ezzel szemben idén áprilisban 200 ezer volt. Ez ugye töredéke a szokásos szezonális hatásoknak jellemző értékhez képest. Ugye továbbra is azt mondhatjuk, hogy a koronavírus válság hatása miatt padlón van gyakorlatilag a turizmus, illetve áprilisban padlón volt. Ugye ezt az időszakot még érintették azok a korlátozó intézkedések, amiket még tavaly év végén hozott meg a kormányzat, miszerint ugye nem is lehetnek nyitva a szálláshelyek, kivételt képezve ugye az üzleti gazdasági utazások, illetve oktatási célból szervezett utazások. Tehát a nagy közönség számára alapvetően zárva voltak a járvány korlátozó hatásai miatt a szálláshelyek, és csak a következő hónapban, vagyis ugye májusban nyitottak ki.
A külföldi vendégészakák esetében sem volt növekedés?
Kismértékű felpattanás, hogy a válság mélypontjához képest nézzük, akkor azért a külföldi vendégészakák számában is láthattunk egy minimális emelkedést, de ugye ezek is korlátozódtak az üzleti célú látogatásokra, illetve különböző sportrendezvényekkel kapcsolatos látogatásokra is. Tehát ezekből azért messze menő következtetés nem vonhatunk le, sőt igazából ugye a külföldi vendégészakáknak a száma a következő időszakban is egy nagy bizonytalanságot hordoz magába.
Kvízjátékot indít a labdarúgó bajnokság idején a pénziránytű alapítvány, mondta az Inforádiónak Hergár Eszter, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnöke.
Ez egy tudásfejlesztő játék, az a neve, hogy pénziránytű foci kihívás, és a június 11 és július 11-e között megrendezendő labdarúgó Európa-bajnokság alatt tart. A lényege ennek a foci kihívás játéknak, hogy azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a fociban is otthon vannak, illetve a pénzügyi ismereteiket is szeretnék fejleszteni, mert egyrészt lehet tippelni a labdarúgó mérkőzésekre, másrészt pedig pénzügyi tudással kapcsolatos alapvető pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni. És amikor lezárul az Európa-bajnokság, a legtöbb pontot gyűjtő diákok nyereményt kapnak. Az első három diák az Európa-bajnokság hivatalos mérkőzés labdáját kapja a magyar válogatott aláírásával, és ezen kívül a legjobb 10 játékos pedig szabadtéri kincsvadászat jegyeket kap, úgyhogy szerintem érdemes részt venni ezen a versenyen.
Akinek az érdeklődését felkeltette ez a verseny, hol jelentkezhet?
Egyrészt a pénziránytű alapítvány honlapján, másrészt pedig a tipper.io nevű oldalon, és egy gyors regisztráció után meg is lehet kezdeni a játékot, sőt, hogyha egy diák úgy dönt, hogy osztálytársait, barátait el akar hívni, akkor meg lehet hívni erre a tippelős és ismeretterjesztő játékra barátokat is.